Üdvözöllek benneteket ezen a
szép reggelen.
A mai alkalommal egy újabb gyógyítási történetet nézünk meg. Itt is érdemes megfigyelni azokat a szempontokat, amit eddig is megtettünk, hogy vajon itt mi kerül középpontba, mi az a hangsúlyos gondolat, amit Jézus szeretne a szívünkbe vésni. János evangéliuma 5. fejezetéből idézem az igét az elejétől. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukkapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkorosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult. Akármi némi betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki: akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus: kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette nyoszójáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak: szombat van, nem szabad néked a nyoszójádat hordanod. Felelt nékik: aki meggyógyított engem, az mondta nékem, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. Megkérdék azért tőt: ki az az ember, aki azt mondta néked, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, ki az, mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondta néki: ímé meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták ölni, hogy ezeket művelte szombatnapon. Nagyon érdekes ez a történet. Rögtön talán a legelső az, amit felvetődik kérdésként, hogy hát vajon Isten rendelte azt az angyalt oda, hogy felkavarja a vizet? És ott az emberek ilyen sánták és bénák és vakok és nyomorultak, versenyfutásban próbáltak odajutni a vízhez. El tudjátok képzelni, hogy Isten így gyógyít? Ez teljességgel elképzelhetetlen. Ráadásul azért is elképzelhetetlen, mert a szöveg összefüggésből is ellentét van, hiszen Jézus oda ment és meggyógyította ezt az embert. Hát pedig ő nem ment be a vízbe, hát akkor az ő angyala és ő maga ellentétben van önmagával. Hát ez teljes képtelenség. Ez egy babona volt. Mint hogy ma is rengeteg ilyen babona van, hogy az emberek azt hiszik, hogy valahova elmennek valami gyógyhelyre, valami vízhez, és akkor minden megoldódik. Hát aztán nem oldódik meg. Néha lehetnek spontán gyógyulások, vagy valami különleges esemény, amit aztán felnagyítanak, de valójában ez nem így van. Érdekes, ahogy így olvassuk, több fontos szempont is előtérbe kerül, például az egyik az, amikor odament Jézus ehhez az emberhez. Nagyon sok beteg volt különben, de ehhez az emberhez ment oda, aki már ennyi idő óta nyomorultul szenvedett, minden bizonyan alig tudott mozdulni, tehát azért mégis valamennyire tudott, mert azért csak oda ment ahhoz a részhez, de azért lehet, hogy le volt bénulva félig, vagy valami nyomorított állapotban volt, de azért oda tudott menni, de nem tudott olyan gyorsan oda menni, mint ahogy a többiek odaértek. És oda ment hozzá Jézus, őt választotta ki különleges módon, mindenkit meggyógyíthatott volna, de nem ezt tette, hanem ő hozzáment, és ő gyógyította meg. És amikor odalépett hozzá, akkor azt mondta neki, hogy akarsz-e meggyógyulni? Szerintetek egy beteg emberrel kapcsolatban, ha megkérdeznék, hogy akarsz-e meggyógyulni, mit válaszolna? Hát én még olyan beteg ember nem láttam, aki azt mondta volna, hogy nem akarok meggyógyulni. De olyat már hallottam és láttam, emlékszem, a Győri Kórházban mondta egyik testvérünk, amikor ott egy ilyen kis sérműtéte volt, hogy bevitték egy kórterembe, és akkor hirtelen nagy zúgolódást támadt, és egyszerűen rohamsebességbe betoltak egy beteget, szívinfarktusa volt a kórterembe, és ott levették a mellkasáról a ruhát, leszaggatták, ütötték, verték, építették, hogy helyrehozzák, és felélesztették, mert a halál szélén volt. És ott pihenkedett a kórteremben ez az ember, ilyen eszméletlen állapotában, és ettől csak magához tért, azt se tudta szinte, hogy hol van. Megfogta a zsebét, megkereste a cigarettát, másik zsebébe a gyufát, és úgy, ahogy volt, ott a csövekkel, meg a különféle egyebekkel felült, és rágyújtott a korterembe. És rászóltak a betegek, már ne haragudjon, de ez egy kórház, hát hogy képzeli ezt, hogy itt dohányzik? Azt mondja, hogy nem érdekli. És mondta ez a testvérünk neki, hogy de hát ember, most hozták vissza a halálból. Hát a dohányzás valószínűleg közre játszott, hogy ilyen állapotba került. Hát nem akar meggyógyulni? És azt mondta, ha belehalok is, engem nem érdekel, de a dohányzásról nem szokok le. Hát csak azért mondom, ha ezt az embert megkérdeztük volna a műtét után, vagy hát az esemény után, hogy akar-e meggyógyulni, akkor biztos azt mondta volna, hogy hát persze, hogy akarok meggyógyulni. De a dohányzást továbbra is megtartottam. Tehát látjátok, hogy a szavak és a valóság között nagy különbség van. Ha az ember akar valamit, akkor azért tesz is valamit. És itt az egyik nagy kérdés ez, hogy akarod-e? Szerintetek Isten akarja a mi gyógyulásunkat? Mit gondoltok? Honnan tudjuk, hogy akarja? Ő a nagy orvos. De amikor a leprás egyszer odament hozzá, egy leprás, aki elkérdezte, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És Jézus azt mondta, hogy akarom. Akarom. Tehát nincs kérdés. Isten akarata a gyógyulásunk. Ez egyértelmű. És ha más nem, akkor ha nem is mondaná ki Jézus, mit látunk az evangéliumokban? Folyamatosan gyógyít. Igazából sokkal többet gyógyít Jézus, mint tanít, és olyan irgalommal jár az emberek között, hogy a gyógyító ereje kiárad, a fizikai, lelki gyógyító ereje folyamatosan árad belőle. Ez csodálatos. Az emberi akarattal viszont van probléma. Mert az akarat az tulajdonképpen nem más, mint az egész emberi lénynek az irányító ereje. Ellen White néhány mondatot ír erről, nagyon sokat tanultam belőle. Amikor az akarat gyógyerejéről és hatalmáról szoktam előadásokat tartani, akkor felszoktam idézni ezt a pár mondatot, és nagyon sok példát találtam a történelemben, a sportban, az emberi életben arra, hogy ki mit képes az akarat erejéhez véghez vinni, hihetetlen dolgokra képes az ember. Ezt írja ő például a Nagy Orvos Lágyomán című könyvben, a Test és a lélek kölcsönhatása című fejezetben. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen, tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket, csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Helyesen használva szabályozza a képzeletünket, és döntő szerepe van a lelki és a testi betegségekkel szembeni küzdelemben és győzelemben. Ha a betegek akaraterejükkel helyesen viszonyulnak az élethez, nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz a munkához, amit az orvos gyógyulások érdekében végez. Emberek ezrei gyógyulhatnának meg, ha akarnak. Az Úr nem akarja, hogy betegek legyenek. Azt szeretné, hogy egészségesek és boldogok lennének. El kell határozniuk, hogy egészségesek lesznek. Sok esetben a törékeny emberek pusztán azért tudnak ellenállni a betegségnek, mert nem hagyják el és nem szoktatják tétlenséghez magukat. A fájdalom és szenvedés fölé emelkedve foglalják el magukat erejükhöz mért hasznos munkával. Sok legyengült, megrokkant ember visszanyerheti egészségét és erejét, ha így elfoglalja magát, és sokat tartózkodik a szabad levegőn és a napfényen. Hát emlékszem arra az esetre, amikor én magam is olyan helyzetbe kerültem, 40 éves voltam, 10 éve ismertem meg a Jóisten világát, és nagyon mélyen hatott rám, átadtam a szívemet a Jóistennek, és nagyon sokat írtam, gondolkodtam, utaztam, sokat töltöttem a számítógép előtt sok időt, és nem igen foglalkoztam. Elméletben tudtam pontosan, hogy mozogni kéne, meg a 8 alapelvvel foglalkozni, sőt, még írtam is róla. És amikor 40 éves lettem, akkor hirtelen azt vettem észre egyszer, hogy megyek fel a házunknak, ugye van egy ilyen emeleti része, egy lépcső, és ott volt a fürdőszobában a mérleg. És akkor ráálltam a mérlegre, nem szoktam különben ráállni, de mindig a házhoz ráálltam, mindig 75 kilót mutatott. És akkor ráálltam a mérlegre, és 98 kilót mutatott. És emlékszem, lekiáltottam a háziakhoz, hogy elromlott a mérleg. És mondták, hogy nem romlott el, te hisztál meg. Mondom, az nem lehet, én 75 kiló vagyok. Még egyszer leártam, megint 98 kiló volt. Elromlott a mérleg. Nem is foglalkoztam vele, és aztán elmentünk egyszer a napokban utána valami Interspárba, és volt ott ilyen bedobós mérleg, ahol fizetni kellett, hát mondom, soha nem csináltam ilyet, de mondom, hát megmutatom én, hogy elromlott a mérleg. Bedobtam a 100 forintot, ráálltam, 98 kilót mutatott. Hát én annyira megdöbbentem, mert én sose gondoltam volna magamról, hogy velem ez megtörténhet. Hát megtörtént, és emlékszem rá, hogy fokozta a dolgot, hogy abban az időben a sok üléstől, a sok nem mozgástól eléggé fájtak az izületeim, a csípőm, a térdem, és begyulladt a nyakam, valami izületi gyulladást kaphattam, és emlékszem rá, hogy alig tudtam mozgatni a fejemet, körülbelül így mozogtam, és akkor ilyen tehetetlen mozgásban egyszer a fürdőben, ahogy fürdöttem, megcsúsztam a kádban, és egy hatalmasat estem, és így ráestem a nyakamra a fürdőkádban, és hát tényleg így mentem be az orvoshoz, a kórházba, a reumatológiára, ott megvizsgáltak, és akkor elmondta az orvos, hogy hát uram, ez a baj, az a baj, ez a baj, itt van ilyen torzulás, itt ilyen lerakódás, ilyen gyulladás. De mondom, doktor úr, mit csináljak? Azt mondja, nyugodjon meg, fogadja el, ennél már csak rosszabb lesz. Emlékszem rá, hogy mentem ki a kórházból, így kiléptem az ajtón, és eszembe jutotta a Jóisten, hogy mit tudsz te, mit kaptál te a Jóistentől az egyházon keresztül, milyen ajándékot ismertél meg, és mondtam, uram, a 8 alapelvet, mit gyakoroltál eddig ebből? Jó, megtanultam. Még írni is tudok róla. És akkor emlékszem, ott álltam az ajtóba, és azt mondtam magamban, ettől a perctől kezdve csak jobb lesz. Hoztam egy akarati döntést, és elhatároztam, hogy csak jobb lesz ezután. És akármilyen fájdalmamba került, elkezdtem mozogni, elkezdtem komolyan megváltoztatni az életemet. Emlékszem, böjtölni kezdtem, 10 napig böjtöltem, imádkoztam és könyörögtem, mert rájöttem arra, hogy rengeteg olyan dolgot követtem el, ami helytelen volt, bűn volt. És meg kell változnom ahhoz, hogy megváltozzon az életem. És megváltoztattam. Akartam. Nagyon akartam. Nem sok idő múlva visszanyertem a 75 kilót, sőt, utána még tovább vittem egy kicsit, 70 kilóra is lementem. És egy akarati döntést hoztam. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert bármelyikünk életében előfordulnak helyzetek, de dönthetünk afelől, hogy változtatunk. Az akarati döntésnek óriási jelentősége van. És Jézus is ezt kérdezi, hogy akarsz-e, akarsz-e, az nem az a válasz, hogy akarok, az szép, igen, akarok. De mit teszek érte? Hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket? Hogyan tudjuk fejleszteni az akaraterőnket ahhoz, hogy a gyógyulás érdekében használhassa a Jóisten? Mert az Isten akaratával kell összhangba hoznunk. És emlékszem rá, amikor erről szoktam gondolkodni, akkor azon, hogy vajon hogyan lehet ébren tartani, mert azt írja Ellen White, hogy tartsuk ébren, és gyakoroljuk az akaraterőnket. És a Bibliában megtaláltam a példákat, nagyon érdekes felfedezés volt ez számomra, hogy például úgy, hogyha mondja a Biblia, hogy legyetek magatűrtetők. Ez tudom, egy régies kifejezés, önmegtartóztató, vagy mértékletes, vagy fegyelmezett, önfegyelemmel rendelkezettek. Ugye különféle szavakkal lehetne ezt a régies kifejezést lefordítani. És például emlékszem, amikor gyerekeknek szoktam erről beszélgetni, akkor kérték, hogy de hát hogyan mondjak valami konkrét példát. És mondtam, hogy például határozd el a mai napon, hogy azt, amit megtehetsz, szabadon, senki sem tiltja meg, nem erőlteti, a saját szabad akarati döntésedből ne tedd meg. Például, ha van egy kedvenc elfoglaltságod, amit terveztél ma délutánra, mondj le róla. Vagy senki sem tiltja meg, és nincs semmi baj az étkezéssel, de például döntsd el, hogy nem vacsorázol. Mindig vacsoráztál, de ma nem vacsorázol. És nem más mondja ezt, hát te magadnak mondd ezt, hogy tanuld az önfegyelmet, az önmegtartóztatás, hogy így mondjam. De van ennek egy magasabb szintje is, hogyha például valamit nincs kedvünk megtenni, de azért, hogy másnak örömet szerezzünk, mégis megtesszük. És nem más késztet erre, hanem mi magunk. Ekkor akaratból cselekszünk. Az akaratunkat használjuk. De lehet még tovább menni, mert ez a cselekedetek szintje, van egy mélyebb szint, a beszéd szintje. Amikor például eldöntjük azt, hogy a mai napon nem mondok senkiről semmi rosszat. Még akkor is, hogyha bánt, vagy rosszul viselkedik velem szemben. Döntök. Nem mondok rosszat, sőt azt is mondhatom, hogy csak jót mondok, még akkor is, hogyha esetleg negatív dolgokat cselekszik velem. A ti beszédetek sóval fűszerezett legyen, szeretettel teljes, mondja a Biblia. De még mélyebb szint van, a gondolkodás szintje, amikor például elhatározza az ember, hogy nem gondolok rosszat másról. Ugye lehet, hogy nem mondjuk, de gondoljuk, ugye? És azt mondja a Biblia, még szívetekben se gondoljatok gonoszt a másik emberről. Szóval micsoda mély szín, nem? Még szívetekben se gondoljatok. Ne ítéld meg a szándékát. Ne azt tételezd fel róla, hanem a szíved mélyén úgy tekintsd őt, mint ahogy Isten tekinti őt, mert megváltotta őt, és értékesnek látja. Tehát az akaratnak egy óriási szerepe van, hagyd mondjak el nektek egy konkrét fizikai példát is, sokat tudnék elmondani, de ezt egyet, hogy említsem meg, nagy élmény volt látnunk, amikor az akaratról tanultunk, egyik olimpián, nem tudom pontosan melyik olimpián, talán valaki meg tudja mondani, a Kerry Stregg nevét nem tudom, hallottátok-e? Melyik olimpia volt, Alex, nem tudod véletlenül? 80-as években volt, képzeljétek el, ez a leány, talán 16-15 éves lehetett, atlétikában szerepeltek, és egy ilyen hatalmas ugrás kellett végrehajtani egyszerűen, nem tudom pontosan ilyen, mi volt az egy ilyen dobogon. Nekifutott teljes lendülettel, gyönyörű ugrás, és ahogy leérkezett, már össze is omlott, elszakadt a bokaszalagja. És ott egy lábon leugrálva, összeesve vitték ki a színpadról. És ha jól tudom, talán Németh Béla nevezetű edző volt az ő... Tesi? Károlyi Béla edző volt a irányítója, és hát mindenki felhördült, megsajnálták ezt a szegény, nem sikerült az ugrás. És pont ez az ugrás döntötte volna el az amerikai csapatnak az aranyérmét. Évekig készültek erre, és pont ennél az ugrásnál elszakadt a bokaszalagja. És képzeljétek el, hogy oda hívta magához ez a Károlyi Béla, és azt mondta, hogy kislányom, itt vannak a szüleid, itt vannak a sporttársaid, itt van az a hatalmas közönség, mindenki téged figyel, hogy hogy fogod megugrani az aranyérmet vehető ugrást. Én? De hát látod, elszakadt a bokaszalagom. You can do it. Mert azt mondja, meg tudod csinálni. You can do it. Meg tudod csinálni. És mindenki megrökönyödésére, senki nem számított rá, az elszakadt bokaszalagú lány oda ment a rajtvonalhoz. Mindenki néma csendben vált, mert ilyet még nem láttak. Kihúzta magát, levegőt vett, ránézett az edzőre, you can do it. Meg tudod csinálni. És elkezdett futni. Hihetetlen volt, semmi nem látszott rajta. Teljes erejéből futott, megcsinálta a hatalmas szaltókat, leérkezett, megállt, mindenki megdöbbent és összeesett. De sikerült, elnyerték az aranyérmet. Körbevitték a vállukon az emberek, és mindenki döbbenettel nézte, hogy hogy történhet ez meg, ez fizikailag képtelenség. Ilyen nem létezhet, hogy szakadt bokaszalaggal egy aranyérmet ugorjon az olimpián, és győztek. Sok ilyet tudnék elmondani, több történetet is, de ezzel szeretném jelezni, hogy az akaratnak milyen óriási szerepe van, képes volt ez a lány ezt megtenni. De menjünk tovább. Ahogy nézzük ezt a történetet, látjuk azt, hogy ez a férfi teljességgel maga tehetetlen volt. Nem tudott magától cselekedni, és amikor Jézus megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, ő azt mondta, nincs emberem. Emlékeztek arra, amikor az elmúlt nap előtt beszéltünk arról a férfiről, a gutaütőtről, akinek volt 4 embere, volt 4 barátja, akik vitték. Neki nincs embere, ezt válaszolta. És Jézus mégis meggyógyította, mert volt ő. Ő a mi emberünk. Ő az, aki tud gyógyítani, ha nincs is emberünk. Erre is van megoldás. Mondhatják esetleg sokan, jó, neki könnyű volt a gutaütőtnek, volt 4 embere, de nekem nincsen. Akkor Jézus azt mondta, itt vagyok én. Itt vagyok én, és én segítek rajtam. És Jézus azt mondta neki, kelj fel és járj, érdekes módon nem kezdett el vele beszélgetni különösképpen, felszólította, és ez az ember nem kezdett magyarázkodni, de Uram, hogy járnék, mikor látod, hogy milyen tehetetlen vagyok? Egyszerűen elkezdett engedelmeskedni. A hit volt benne, és elkezdett mozdulni, és tudott mozdulni. Tehát a hit megteremtette benne azt, a te hited megtartott téged, hogy fel tudott állni Isten kegyelme ereje és szeretete által is elindult, és elkezdett járni. Ez hatalmas nagy dolog, különben ez a tehetetlenség, amit ez az ember átélt, ez egy másik nagy tanítása ennek a történetnek, hogy a tehetetlenség, az emberi erővel való megoldatlan helyzetek Isten számára egy meghívó. Hogy akkor cselekedhessen ő, hogy meg tudja mutatni a hatalmát és erejét, mert neki képessége van és hatalma arra, hogy bennünket a lehetetlen és tehetetlen helyzetből kiváltson. A Biblia egyik leghatalmasabb tanítása az, hogy az énünknek össze kell törnie, hogy be kell lássuk azt, hogy a magunk erejéből nem tudunk jót tenni, és rá vagyunk utalva a Jóistenre. Ezért mondta Jézus egy alkalommal a Máté evangéliumában, aki e kőre esik, mármint őre áll, az szétzúzatik. Az énje szétzúzatik, de akire ez a kő esik rá, szétmozsolja azt. Az ítélet köve, ha Krisztus az ítéletben megítéli az embert, akkor nem állhat meg. De ha mi ráesünk a kősziklára, ahogy ő is ráesett, engedelmeskedett, és aztán Jézus mondta neki, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Mi is így gyógyulhatunk meg, hogyha őszintén átéljük a magunk tehetetlenségét, reménytelenségét, mint ahogy Salamon átélte, amikor azt mondta, hogy nem tudok a jobb és a bal kezem között különbséget tenni. Nem tudom ezt a helyzetet, Uram, megoldani. És az Isten azt mondja, hagyjad az utalat, én reál, majd én teljesítem. Minden gondotokat ő reálvessétek, mert neki gondja van reátok. És a Jóisten ezt megteszi, számtalan ilyen esetet tapasztaltam én is az életemben, és amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, mert kerülünk akkor, és kerültök, akkor emlékezzetek erre, hogy adjátok át neki. Teljes bizalommal bízzatok benne, és ő ezt megcselekszi. Még sok mindent lehetne ezzel a történettel kapcsolatban megemlíteni, például azt, de erre csak utalok egy-két mondat erejével, hogy szombaton történt ez az esemény. A zsidók körbevették a szombatot különféle elképzelésekkel, amelyek teljesen idegenek az Isten világától, mert a szombat az emberért lett, és nem az ember lett a szombatért. És egy ember, aki 38 éve szenved, meggyógyul, megint nem tudnak örülni a farizeusok, és nem hogy örülni, hanem gyűlölet, indulat támad bennük, és a halálát keresik Jézusnak. Félelmetes. Pedig az igaz, Jézus azért tette ezt szombatnapon, másnapon is meggyógyíthatta volna ezt az embert, mert tudatosan helyre akarta állítani a szombatnak az érvényét és erejét és hatalmát, és az helyes értelmezését. Nekünk is lesz majd egy szombatnapunk, egy nyugalomnapunk, és ott elcsendesedünk, és részesülhetünk az Isten kegyelméből és gyógyító hatalmában. Látom, hogy az időm is közben eltelt, és nem szeretnék visszaélni az időtökkel. Érdemes ezen a történeten gondolkodni, sok érdekes szempont van még benne, de most ennyi fér bele. A Jóisten áldjon meg mindannyiunkat, és kér bennünket, hogy használjuk az akaraterőnket, éljünk ezzel a csodálatos adománnyal, gyakoroljuk, alkalmazzuk. Ha magatartatlan helyzetbe kerülünk, akkor ne keseredjünk el, mert van emberünk, Krisztus, és a Jóisten kegyelme által bennünket is részesíti a gyógyításban. Amen.